Következő műsorunk Rádió Egyetem.
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Pálffy József, Bioszféra Blues. Kihalások régen és ma. Az ELTE TTK őslénytani tanszék Handkent körének szervezésében 2005. május 2-án elhangzott előadás felvétele következik.
A sorozat címe az, hogy a jelen a múlt kulcsa. Ahogy ezen töprengtem, hogy minek is a kulcsa, én még egy dolgot szeretnék a múlt és a jelen mellé betenni, a jövőt. Ahogy őslénytannal foglalkozunk, azt gondolom, hogy egyre inkább belecsöppenünk, illetve részeseivé válunk annak a vitának, beszélgetésnek, gondolkodásnak, amit nagyon sok oldalról hall, lát az ember manapság. Korunkban ugyanis ez az egyik legfontosabb problémakör, aminek nagyon fontos tudományos vetülete is van, hogy hogyan írható le az a környezetváltozás, amit mi emberi társadalmak gerjesztünk, ennek milyen következményei lesznek. Ez most már nem csak a tudósokat érdekli, hanem mindennapi embert is, hiszen egyre nyilvánvalóbb, hogy ez a játék a bőrünkre megy. Ennek a problémakörnek a része az, hogy vajon ez a környezetváltozás, amit egyre inkább kezdünk megérteni, elhinni, ez milyen hatással lesz a minket körülvevő élővilágra. És azt gondolom, hogy nekünk, őslénytannal foglalkozóknak, paleontológusoknak ez a legfontosabb lehetséges hozzájárulásunk ez a beszélgetéshez, vitához, hogy vajon mi az az üzenet, amit mi a földtörténeti múltból leszűrhetünk, az ősmaradványanyag tanulmányozása által, azt illetően, hogy környezetváltozások, múltban történt környezetváltozások hogyan érintették az élővilágot. Ezt az élővilágot fogalmazzuk tudományos kifejezéssel bioszférának, és kevésbé tudományos kifejezéssel blues. Nézzük meg, hogy mik voltak azok a krízisek, azok a mélypontjai az élővilág fejlődés történetének, amelyeket megismerhetünk az ősmaradvány anyagból, a földtörténeti múltból. Most hadd tegyek még egy megjegyzést, mielőtt nagyon belemelegszünk, részletekbe belemerülünk. Ugye a sajtóban folyó vitát azok a kérdések uralják, hogy vajon mi lesz egy év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, száz év múlva, ami az ember életében, illetve a utánunk jövő néhány generáció életében prognosztizálható változás. Sajnos időléptékben nagyon nehéz gondolkodnunk, hogyha visszamegyünk év, tíz és százmillió évvel ezelőttre. Azonban látni fogjuk, hogy azok a változások, amelyek akkor bekövetkeztek, azok közül sok olyan lehet, ami igenis gyors volt, rövid behatárolt időtartamú volt, egyszerűen csak a mi felbontásunk, a leletanyagunk felbontása, a rétegtani felbontás nem elégséges ahhoz, hogy valamit ilyen néhány éves, néhány tíz éves, akár néhány száz éves szinten tanulmányozunk. Általában örülünk, hogyha néhány ezer, akár százezer év pontossággal ismerjük a dolgok korát, az események korát, ami ősmaradványaink korát. Ha az őslénytan történetét nézzük, akkor csak nagyon címszavakba szeretném vázolni, akkor ugye ősmaradványokkal már korán elkezdtek foglalkozni a természetbúvárok azért, mert ezek szép objektumok, ugye leírásuk élvezet, jó őket elnevezni, rendszerezni, ezt nevezhetjük leíró őslénytannak, ami máig egy szükséges és nagyon fontos ága az őslénytannak. Talán nyilvánvalóvá vált, hogy ezeket az ősmaradványokat jól lehet használni, például a korunk segítségével rétegtani következtetéseket tehetünk, a bezáró kőzetek korát meghatározhatjuk, tehát kialakult a biosztratigráfia rétegtan. Még egy sor más alkalmazásra is nagyon jónak bizonyultak az ősmaradványok. Érdekes módon azonban a bioszféra, az élővilág történetét, mint egy nagy globális, év százmilliókra, milliárdokra visszamenő folyamatot értelmezni a leletanyag alapján, ez váratott magára egészen a múlt század utóbbi évtizedeig. Itt egy görbét mutatok, nem mástól, mint Norm Newell-től, aki épp az elmúlt hónapban hunyt el, 96 éves kort ért meg, amerikai paleontológus. Ő volt az előfutára ennek az iskolának, amelynek a tagjai ilyen tanulmányokat végeztek, hogy megpróbálták az ősmaradványok alapján összeállított adatbázisból a bioszféra történetét legnagyobb áttekintéssel, legnagyobb léptékkel értelmezni. Newellnek ez a már a 60-as évek végén megjelent cikke, ami a tengeri ősmaradvány családok első és utolsó megjelenését tabulálja a földtörténeti időben, már ez rámutatott arra, hogy így az ősmaradványok megjelenésében és eltűnésében nem egy egyenletes tendenciát találunk, hanem ezek igen szaggatott csúcsokkal jellemezhető görbe írja le. Ez tehát a 60-as évek állapota Norm Newell számára rendelkezésre álló adatok alapján. Az ő egyik későbbi tanítványa, Jack Sapkowski, azóta szintén elhunyt amerikai paleontológus, töltött azzal szó szerint évtizedeket, hogy könyvtári búvárkodás alapján az eddig leírt ősmaradvány családokat, majd később a genuszokat is egy nagy adatbázisba szervezze, és ebből az adatbázisból szintén az első és utolsó megjelenéseket, tehát az egyes csoportok, családok vagy nemzetségek rétegtani elterjedését vizsgálja, és az ebből leszűrhető biodiverzitás történetet, a bioszféra történetét felvázolja. Itt ez egy sok könyvből, tankönyvből visszaköszönő ábra, tulajdonképpen Sapkowski munkásságának a summázata, ami nem csak az ő munkásságának a summázata, hanem azt hiszem, hogy az őt megelőző legalább 150 év szorgalmas őslénytani adatgyűjtésének a summázata. Ebből azt látjuk, hogy a fanerozikum elején a tengeri gerinctelen családok diverzitása jelentősen nőtt, megugrott, egy ilyen nagy diverzifikációs hullámnak vagyunk szemtanúi, aztán a paleozoikum a földtörténelmi ókor során ez egy platót ért el, és itt egy nagy visszaesés után, ami a Perm-Trias határhoz köthető, ez a görbe megint meredek felfelé ívelő trendet mutat, amelyet néhány hullámvölgy szakít meg. Ha tehát ezt elfogadjuk, ismétlem, a tengeri gerinctelen ősmaradványok elterjedéséből leszűrt diverzitás történetet, a bioszféra történetét leíró görbének, akkor azt látjuk, hogy ezt a görbét nagy hullámvölgyek szaggatják meg, ez az öt nyíl, az öt nagy kihalási eseményt jelöli. Tulajdonképpen ezekről szeretnék most kicsit részletesebben beszélni. Sapkowski összeállításával persze nem állt meg a tudomány haladása, és ma, amit talán harmadik generációs adatbázisnak nevezhetünk, ennek az építése folyik, nemzetközi összefogással, paleobiológiai adatbázis a projekt neve, Amerikában szerveződik, illetve az informatikai háttér biztosítását és amerikai kutatók, főleg amerikai anyagi támogatással végzik, de most már tucatnyi ország, több tucatnyi kutatója vesz részt ennek az építésében. És ennek az adatbázisnak a kimondott célja, hogy a bioszféra történetét minél pontosabban írjuk le, ne csak egy ember erőfeszítései alapján, hanem korunk legjobb tudósainak az összefogása segítségével. Ez egy 2001-es állapotot tükröző cikkből származó ábra, megint csak a földtörténeti időskála, illetve diverzitás történet nemzetségek számával kifejezve. Tulajdonképpen azért tettem ezt az ábrát be, mondjuk 4 év már azóta is eltelt, és sűrűsödött az adat sűrűség nőtt, de akkor még nagyon fontos intervallumokban, mint például a perm és a mezozoikum eleje, olyan hiányos volt a rendelkezésre álló adatbázis, hogy még igazi értelmezést, Sapkowskiét meghaladó részletességű értelmezést nem tett lehetővé. Ez egy idei januári Nature cikkből származó ábra, Wolfgang Kiesling német kollégám állította össze. Wolfgang barátunk a zátonyok történetével foglalkozik, és egy fantasztikusan, szintén nagy munkával, egy fantasztikusan mindent lefedő zátony adatbázist állított össze, amely feleleli korban megint az egész fanerozoikumot. Azt látjuk, hogy a zátony diverzitás, a zátony, mint ez a igen érzékeny és nagyon jellegzetes ökoszisztéma, amelynek nagyon jó rekordja, nagyon jó ősmaradvány anyaga és rétegtani dokumentum anyaga van, Ez nagyon jól leképezi ezt a diverzitás történeti hullámvasutat, tehát itt is komoly csúcsokat látunk, mint ezt a korapalozós csúcsot, és hatalmas visszaeséseket, mint például a Devon végén, mint például a Perm végén, mint például a Triász végén. Tehát az Zátony történetben ugyanúgy tükröződnek ezek a kihalási események, mint az egész bioszférát érintő adatbázisok alapján. Ha ugyanezt az adathalmazt egy kicsit meggyúrjuk, akkor nem csak diverzitási görbét szerkeszthetünk belőle, hanem a kihalási ráta, tehát a kihalások intenzitásának a változását is megkapjuk ugyanebből az adatbázisból. Megint Szepkoszki adataihoz nyúlok vissza. Ami az előző görbén hullámvölgy volt, tehát diverzitási hullámvölgy, bioszféra krízis, az itt kihalási csúcsként jelenik, tehát ez az öt nyíl, megint csak az öt nagy kihalás, azt szemlélteti, melyek voltak azok a jól körülírható földtörténeti időszakok, amikor egyszerre, egy időben nagyon sok különböző állatcsoport szenvedett el kihalást. Az előadás során egy néhány esettanulmányt szeretnék bemutatni. A triász végi kihalás az kicsit a vesszőparipámban, ezzel foglalkozok leginkább kutatóként. Ugyancsak foglalkozom egy kisebb, másodrendű eseménnyel, amely a korai órában játszódott le, és felvillantok néhány dolgot, két jobban tanulmányozott és népszerűbb kihalási eseményről, a Perm végiről, amely a legnagyobb ismert krízis, és a Kréta végi eseményről, amely talán a legtöbbet tanulmányozott és a legnagyobb sajtót, népszerűséget kapott, hiszen ehhez köthető a dinoszauruszok eltűnése. Ugye az öt nagy, hogyha divatos akarok lenni, akkor nem is öt nagyot mondok, hanem angolosan Big Five-ot. Ezek közül egyet, a Triász-Jurát veszek most, és próbálom bemutatni kicsit részletesebben. Ez a diagram megint csak időskála az alján. A Triász és a Jura időszakok határát ez a vastag zöld vonal jelzi. A diagram pedig az ammoniteszeknek, ezeknek a rendkívül fontos, jó ősmaradványrekorddal rendelkező és alaposan tanulmányozott ősmaradvány társaságnak a diverzitás történetét írja le, most már nem csak egyszerűen számokban, nemzetségek vagy családok számában, hanem az egyes rendszertani csoportjaiknak az elterjedését bemutatva, egy-egy csoportnak, ez az úgynevezett orsó diagram, az orsó diagramban ez a vastagság, ez arányos azzal a diverzitással, amit a csoport az adott időszakban elért. Azt látjuk, hogy az ammoniteszek fejlődés történetében több nagy krízist éltek át. A Perm vége egy ilyen esemény volt, és a Triász vége is egy ilyen esemény volt, amikor sok virágzó Triász csoportjuk egyszerre tűnt el az ősmaradvány anyagból. A végső krízisük pedig a Kréta végén következett be, amikor ez a csoport teljesen kihalt. Ugye nem véletlen, hogy a Triász-Jura határ, tehát két fontos időszak határát tekintjük kihalási eseménynek, ugyanis a földtörténeti időskála tagolása pont ilyen alapon történt. Az ammoniteszek a vezérkövületei a mezozoikum tengeri képződményeinek. Már a legkorábbi kutatók észrevették, hogy a triász faunák nagyon különbözők a Jura faunáktól, csak ezt még akkor nem feltétlenül hívták tömeges kihalásnak, de észrevették azt a különbséget, amely indokoltát tette, hogy itt ebben, vagy ezt a cezúrát két időszak határának tekintsék. Nem csak az ammoniteszek éltek át súlyos krízist, hanem már szó esett az átonyokról, az átony lakószervezetek is. A koralloknál találunk egy nagyon éles kihalási esemény, de számos más zátony alkotó, illetve zátony lakócsoport is erősen megtizedelődött a triász és a jura időszakok határán. Vissza fogok még térni ez a gondolathoz, és kicsit a mai bioszféra krízisre is rímel, illetve annak számára is üzenete van, hogy a zátony egy nagyon érzékeny ökoszisztéma, az itt élő szervezetek érzékenyen reagálnak a környezeti változásokra, ahogy ma is hallunk a zátonyok pusztulásáról, úgy láttuk már az előbb is, és ez a példa is mutatja. A kihalási események is sok áldozatot szedtek az átanyok körében. Ugyanez a triász végi esemény földrajzi vetületében, a késő triászban, a Nóri és a Réti emeletekben rendkívül elterjedtek voltak az átanyok a teljes trópusi övben. Ha erre az ábrára pillantunk, megint csak Wolfgang Kiesling zátony adatbázis alapján készült összeállítás. Elsőre kicsit zavarosnak tűnhet, de ha csak így hunyorítva nézzük, ez a zátonyok szélességi elterjedésének változását mutatja a földtörténeti idő során. A zátonyok szinte mindig a trópusi területekre koncentrálódtak, nagyjából északi déli 30-35. Szélesség közé esett az a zóna, amit preferáltak, a legszélesebben éltek. És ennek a földrajzi elterjedésnek talán a leglátványosabb összeszűkülése pont a triász-jura határon következett be, és a jura elején szinte azt tapasztaljuk, hogy az zátonyok gyakorlatilag száműzettek a trópusi területekről, és csak az északi, viszonylag szubtrópusi 30-as szélességi öv körüli, szélességi fok körüli övre korlátozódott az elterjedésük. Azt látjuk tehát, hogy ennek a triászvégi krízisnek az átanyag föld nem csak az átanyag gazdagságára, a diverzitására, hanem a földrajzi elterjedésére is jelentős hatása volt. Nem csak a tengerekben látunk kialást, hanem a szárazföldön is. A triász-jura határon pollenek és spórák alapján Észak-Amerika keleti partvidékén a New York medencében végzett tanulmányokból azt látjuk, hogy rengeteg faj elterjedése ér hirtelen és egymással egyidejűleg véget, tehát szárazföldi növényvilágban is egy krízis zajlott le. Hasonlóan beszédes ábrákat szerkesztettek ugyanarról a területről, New York medencéből, szárazföldi gerincesek elterjedéséből is. Ezek nyomfosszíliákat mutatnak azoknak az elterjedését, ez a görbe pedig azt mutatja, hogy a triász-jura határhoz köthető a dinoszauruszok felvirágzása. Ugye említettem már, hogy a kihalásukat a kréta végi eseményhez köthetjük. Érdekes módon úgy tűnik, hogy a felvirágzásukban is nagy szerepet játszott egy kihalás, amely őket nem érintette annyira, mint versenytársaikat, és ezzel valószínűleg lehetőséget, teret nyitott számukra, hogy meghódítsanak új élettereket, felvirágozzanak, diverzitásuk növekedjék. Egy esettanulmányt mutattam tehát be arra nézve, hogy kb. 200 millió évvel ezelőtt a triász végén lezajlott egy olyan esemény, amely a bioszférát súlyosan érintette, tömeges kihalásként jellemezhetjük. Egyszerre sok csoportot különböző élőhelyekkel földrajzilag, vagy globális elterjedésben, földrajzi elterjedéstől többé-kevésbé függetlenül érintett. Érdekes tudományos detektív munka, annak nyomozása, hogy vajon mi válthatta ki ezt az eseményt. Négy olyan tényezőt sorolok föl, amelyre, hogy ennél a hasonlatkörnél maradjak, leginkább terelődött a gyanú az elmúlt évtizedekben. Mellékvágányként megjegyzem, hogy a kihalások intenzív kutatása nagyjából az elmúlt 25 évet öleli fel, és mindjárt szót is ejtek arról a tanulmányról, amely szinte mérföldkőként egy 1980-as cikk elindított egy olyan kutatási lavinát, hogy kutatók sora kezdett ezzel a kérdéskörrel foglalkozni. Tehát ebben az elmúlt 25 év kutatási alapján égitestbecsapódás, tengerszintváltozás, maitól különböző nagymértékű, nagyvolumenű vulkanizmus, illetve ezekhez többé-kevésbé valószínűleg köthető éghajlatváltozás és a szénkörforgás zavarai, ezek azok a jelenségek, amelyeket a kihalást kiváltó okokként is emlegetnek. Na, és itt van az a tanulmány, amiről az imént beszéltem, Alvarez cikke 1980-ból, kréta terciér határt vizsgált egy olaszországi szelvényben, Gubbio városka mellett. A kréta és a harmadidőszaki képződmények határán egy pelágikus mészkő sorozatból ezt a határt mikrofauna, mikroszkopikus ős maradványok, foraminiferák, nanoplankton alapján egyértelműen ki lehetett jelölni, és a határon egy érdekes kis agyagréteg található, és ezt geokémiai vizsgálatoknak vetette alá. Az agyagban az iridium nevű elem koncentrációját vizsgálta. Miért pont az iridiumét? Azért, mert az iridium egy olyan elem, ami egy földi környezetben, a földkéregben rendkívül ritka. Viszont ugye a földi eloszlás olyan, hogy a föld magjában koncentrálódik, viszont extraterrestrikus hatásokra dúsulhat, azaz meteoritok, illetve a bolygóközi térből érkező por dúsulás, por járulhat hozzá a földfelszíni képződmények, illetve a frissen leülepedő képződmények iridium tartalmának a növekedéséhez. Tulajdonképpen arra volt eredetileg kíváncsi, hogy van ez a kis agyagrétegecske milyen hosszú idő alatt ülepedett le, és arra gondolt, hogy ha ez nagyon sok időt képvisel ebbe a rétegsorba, ez a vékony agyagréteg, akkor valószínűleg egy picivel több iridium kell benne legyen, mint a környező alatta fölötte települő mészkőben, hiszen a sok idő alatt ebben a pár centis rétegben valószínűleg földúsulhatott az iridium. Amit talált viszont, az egy nagyon-nagyon markáns csúcs volt, amely messze meghaladta az ő várakozásait, olyannyira, hogy arra a következtetésre kellett jusson, hogy ennyi iridium nem lehet csak a bolygók közi térből hulló por felhalmozódásának terméke, hanem egyetlen nagy égitest, egy kis bolygó méretű égitest becsapódása kellett, hogy történjen pont a Kréta Tercier határán, ami ezt az iridium anomáliát magyarázza. És akkor persze beindult a fantáziája és mások fantáziája is, ha ez az iridium égitest becsapódás eredménye, akkor ez az égitest becsapódás valószínűleg szerepet játszhatott a kihalási esemény előidézésében is. Ma már több mint 100 helyről ismert ez a Kréta Tercier határról leírt iridium anomália, tehát azt mondhatjuk, hogy minden kétséget kizáróan bizonyítást nyert ennek a léte, és több más olyan bizonyíték is előkerült, például csak az ütközés során fellépő rendkívül nagy nyomásra képződő úgynevezett sokkolt kvarc, aminek ez a párhuzamos lemezessége az a tulajdonság, amelyet az egyszerű homokban, illetve gránitban talált kvarc szemcsékben nem találunk. Tehát ez a párhuzamos lemezesség, ez a nagy nyomású képződésre utaló jel. Aztán néhány évvel később, a 90-es évek elején sikerült azonosítani is azt a krátert, ami egy eltemetett kráter a mexikói öböl partján, a Yucatán félszigetnél. Ezt Chicxulub kráternek hívják, és én nem akarok erről túl sokat beszélni, mert azt hiszem tényleg ez a legtöbbet hallott és legtöbbet kutatott kihalási esemény. Valószínűleg ezzel a történettel már mindenki találkozott. Tehát azt gondoljuk most, hogy a Kréta végén valóban történt egy ilyen nagy becsapódási esemény, mint egy 10 km átmérőjű aszteroida csapódhat, ütközhetett a Földdel, ténylegesen itt Mexikó és a mexikói öböl partvidékén, és ezt követte az a környezeti krízis, amit impact télként szoktak megfogalmazni, valószínűleg hónapokig, egyesek szerint akár évekig is olyan mértékű por és gázfelhő burkolhatta a Földet, amely a napsugárzást olyan mértékben szűrte, hogy hirtelen lehűlést generált, majd pedig, amikor ez mindez kitisztult és kiülepedett a légkörből, akkor a aktív üvegház gázok koncentrációjának a növekedése, hirtelen megnövekedése miatt valószínűleg nagyon hirtelen globális felmelegedés zajlott le. Tehát egy ilyen kettős éghajlati esemény történhetett, amelynek a bioszférára gyakorolt hatása a Kréta végi kihalás. És akkor itt most megint raktározzuk el ezt, egy hirtelen klímaesemény, amely bioszféra blues-t idézett elő. Nézzük tovább a gyanúsítottak sorát, és a tengerszint változás és az anoxia egy régi dolog, és sokan, akik nem hittek, és a szkeptikusok száma nem volt csekély a kezdeti időkben, akik nem hitték el ezt az impact történetet, azok azt próbálták hangsúlyozni, hogy a legtöbb kihalási eseményt figyelembe véve, itt most függőleges az időtengely, és ezek a görbék pedig tengerszint változásokat mutatnak. Tengerszint emelkedés jobbra, süllyedés balra, ezek a nyilak pedig a különböző szintű kiolásokat jelképezik. Hát azt mutatja be ez a görbe, hogy például a kréta végén is egy hirtelen regresszió, tehát tengerszint süllyedés is lezajlott, és ennek a szerepét igyekszik ez az elmélet hangsúlyozni a kiolásokban. A tengerszint növekedése a transgresszióval sokszor együtt jár az a jelenség, hogy a tengervíz oxigén koncentrációja csökken. Számos esetben alakult ki a földtörténet során anoxikus esemény, amikor az oxigénben szegény tengervízzel magyarázhatjuk a tengeri élőlények krízisét. Permtriász határon például mélytengeri képződményekben is kimutattak egy ilyen anoxikus eseményt, amely korábban is ismert volt már a sekélytengerből, és vannak olyan kutatók, akik előszeretettel hangsúlyozzák ennek, tehát az anoxiának, az oxigén szegénységnek a jelentőségét a kihalási eseményekben. Toarci esemény, a korai ura Toarci a másik iskola példája ennek. Itt a holcmádeni fekete palából láthatunk egy ősmaradvány példányt, egy úszadékfára, illetve hát egy ősmaradvány együttest, egy úszadékfára megtelepedett, csodálatos részletességgel megőrződő tengeri lilliumokat, krinoideákat látunk a képen. Megőrződésük is, és az egész életmódjuk is valószínűleg annak köszönheti létét, hogy a tengerfenék nem volt alkalmas megtelepedésre, ezért úszadékfához tapadtak, majd a úszadékfa, hogy vízzel megtelve a tengerfenékre süllyedt, ott ugye elpusztultak a krinoideák, és fenék lakó élet hiányában ilyen páratlan részletességgel őrződtek meg számunkra. Egy másik ilyen, illetve akkor most már harmadik gyanúsítottat említem itt a detektív munkánk során, ez pedig a vulkanizmus. Amiről most beszélni akarok, az nem az a vulkanizmus, hogy most várjuk, hogy az Etna kitör-e jövő hónapba, és ha igen, akkor gyorsan elrepülünk megnézni, mert szép éjszaka, hanem ilyen, ez az a fajta vulkanizmus, amit nem láthatunk ma, ugyanis nem folyik ilyen jelenleg, de a földtörténet során többször epizódikusan, viszonylag ritkán, tehát több tízmillió évente ismétlődött, ez a úgynevezett kontinentális árbazaltok, vagy trapbazaltok képződése, amely köpeny feláramlási rendszerekhez, úgynevezett plumokhoz, vagy köpeny diapirokhoz kapcsolódik. Ezekről azt tartják a kutatók egyre több adat ismeretének birtokában, hogy ezek időben nagyon szűk elterjedésű események, viszont képesek voltak hatalmas mennyiségű láva felszínre hozására, és ezzel a vulkáni kigázosodást is figyelembe véve valószínűleg időben koncentráltan komoly éghajlati és környezetmódosító szerepük volt. Megint egy triász-jura határ példával jövök. Ennek a kutatásához annyiban járultam hozzá, hogy azt igazolni sikerült, hogy a triász-jura határ kora körülbelül 200 millió évvel ezelőtti. És egy más kutatócsoportok pedig ezt a pirossal jelzett területet vizsgálták, illetve annak a vulkanitjait, amit közép-atlanti magmás provinciának, vagy rövidítve Kampnak hívnak, és a argon-argon és egyéb radiometrikus mérések koreloszlását föltüntetve azt találták, hogy ennek a kora nagyon jól egyezik a 200 millió évvel ezelőtti triász-jura határ korral, tehát ok-okozati összefüggést feltételezhetünk, talán joggal. Már beszéltem a korai ura eseményről, amit szintén szeretnék itt néha felvillantani az esettanulmányok során. Linzbachi és a Toarci, az két korai ura emelet. A Toarci elején zajlott le ez az anoxikus esemény, amiről már beszéltem. Itt pedig a kihalási esemény reprezentáló görbéket látjuk. Ez például az európai sekélytengeri bentosz alakoknak a diverzitás csökkenése. Ez tehát jól egybevág az anoxiával. Amit még föltüntettem ebben a táblázatos összesítésben, az a radiometrikus adatok együttese, amely két területről, a dél-afrikai karról és az Antarktiszon megőrződött Ferrar provinciáról állt rendelkezésünkre, és azt látjuk, hogy elég jó időbeli egyezést tapasztalunk itt is, és még egy kicsit előre mutatóan geokémiai adatokat, szén és stroncium izotóp adatokat mutatok, részletek hangsúlyozása nélkül csak annyit, hogy egy izotóp anomália is jól összecsengeni látszik ezzel a trenddel, amit a kihalásban, illetve a vulkáni képződmények dolgában tapasztalunk. Ez a vulkáni terület pedig valamikor a nagy déli kontinens, a Gondwana területén egy összefüggő egész volt, és ezt egy ilyen nagy magmás vagy nagy vulkáni provinciaként tekinthetjük, Karó Ferrár, és azt gondolom, hogy joggal emlegethetjük ezt, mint a korai úra környezetváltozások és biotikus esemény, tehát kihalás előidézésében szerepet játszó fontos tényezőt. Azt látjuk tehát, hogy időbeli egyezés van kihalások és nagy magmás provinciák vulkanizmusa között. Ezt egy francia és egy amerikai kutató által összeállított diagramon is próbálom szemléltetni. Ez a Devon-végi esemény, ez a Perm-végi esemény, és egy azt megelőző, szintén fontos késő Perm kihalási esemény. Ez a Triász-végi, amiről beszéltem, ez a korai úra. Azt látjuk, hogy ezek mind illeszkednek egy-egy fontos nagy magmás provinciához. Még egyet említenék, a Kréta végét, ugye arról már mondtam, hogy talán ez a Chicxulub impact, becsapódás, ugye ezzel lelőttük a poén, de sok szkeptikus nem győzi azóta sem hangsúlyozni, hogy azzal egy időben is történt trabbazalt vulkanizmus, mégpedig az indiai Deccan plató trabbazaltja tört ki akkor. Nagyon érdekes, viszonylag friss geokémiai eredmény, amely jelentőséggel bír a krétavégi kihalás és a trabbazalt, a Deccan trap és a becsapódás, Chicxulub impact becsapódás időbeli egyezése, illetve a dolgok összefüggésének a nyomozása tárgyában. Mégpedig, amit itt látunk, az tengeri ozmium izotópok eloszlása. Na most ez ugye látszólag elég messzire esik az ösléntantól, úgyhogy nem is akarok a részleteibe belemenni. A történet itt is hasonló, mint az iridiumos példánál. Az ozmium is egy viszonylag ritka elem, aminek ráadásul van egy primer izotópja és egy radiogén, tehát radioaktív bomlásból keletkező izotópja. A primer izotóp az vagy vulkáni tevékenység eredménye, vagy pedig megint csak extraterrestrikus forrásból származik. A radiogén izotóp pedig a szárazföldi területekről málás termékként kerül az óceánba. Tehát a kettőnek az aránya az egy érdekes jelet mutat, amely ezeknek a forrásoknak az eredőjét egyesíti, tehát a szárazföldi málás, illetve a vulkáni hozzájárulás és az extraterrestrikus földön kívüli hozzájárulás eredője. Ha azt látjuk, ez az ozmium görbe először itt csökkenő tendenciát mutat, aztán puff leesik, visszatér és beáll egy a korábbinál alacsonyabb szintre. És ezt úgy értelmezhetjük, mint hogy ez a leesés, ez a Deccan trabbazalt vulkanizmus hatása, ez a nagyon mély árok pedig, ez pedig az extraterrestrikus hozzájárulás a Kréta Tertiary impactból. Tehát ez egy ilyen geokémiai görbe, ami látszólag nincs sok köze az ősléntanhoz, mégis azt kell mondjam, hogy fontos információt hordoz a bioszféra történetet illetően, hiszen azt látjuk, hogy ez a trabbazalt vulkanizmus valószínűleg már elindított egy környezeti változást, felmelegedést és a többit, ugye a vulkáni kigázosodás miatt, amit tetézett a Chicxulub becsapódásnak a pillanatszerű környezeti hatása, és a kettő együtt okozhatta a Kréta végi eseményt, illetve mind a kettőnek szerepe volt a Kréta végi esemény kiváltásában. A negyedik vádlott a detektív történetünkben, az tulajdonképpen egy tettes társ, amire már tettem utalásokat eddigiekben is, az éghajlatváltozás, amit ez is, az is, amaz is előidézhet, és a bioszféra eseményekkel együtt általában a globális szénkörforgás is zavarokat szenved el, amelyek fontos segítséget nyújtanak az események sorrendiségének, nagyságrendjének és okokozati összefüggésének a nyomozásában. Erre már elég korán rájöttek, ugye mondtam, említettem, hogy a 80-as cikk az egy korszakos jelentőségű cikk, amely tulajdonképpen hatalmas lökést adott az egész kihaláskutatásnak, és azt is említettem, illetve hoztam rá példákat, hogy a kihalások kutatása nem pusztán paleontológusok feladata, nem pusztán paleontológusok érdeklődését elégíti ki, és nem elégséges csak az ősmaradvány rekord vizsgálat ahhoz, hogy minden szálat felfejtsünk. Ezt a geokémiai görbét ugye már 85-ben észlelték, azt, amit ez a geokémiai görbe mutat. A vízszintes tengelyen a két szénizotóp, 12-es és 13-as szénizotóp arányának a változását látjuk tengeri üledékes képződményekben, illetve a tengervízzel kölcsönhatásban álló mészvázú ősmaradványok házában. Leginkább foraminiferákat szoktak vizsgálni. Miért fontos? Ez azért fontos, mert a két szénizotóp beépülése a szerves vegyületekben az nem véletlenszerű eloszlást mutat, hanem az élő szervezetek preferálják, ugye lusták persze, és preferálják a könnyebb 12-es tömegszámú szénizotóp beépítését, ezért ezek a kilengések, esetünkben egy negatív kilengés, a szénkörforgás és abban a bioszféra szerepének a változására utalhat. Azóta bizonyítást nyert, hogy szénkörforgás zavarai tapasztaljuk nem más kihalási események szintjében is, például a Permtriász határ környékén. Ezt is már a 80-as évek végén felfedezték, itt függőleges az időtengelyünk és ez a szénizotóp görbe, de ez máig is sokat és intenzíven kutatott kérdés, például hazai szelvényekben is elmúlt években intenzív kutatások folytak a Bükk és Dunántúli középhegység Permtriász határának izotóp jelét kutatva. Amiben én is közelebbről érdekelt voltam, az megint visszatérek a Triász-Jura határhoz. Ez a hegyoldal Csővár falucska mellett van Váctól 20 kilométerre. Itt egy viszonylag folyamatos Triász-Jura szelvényt találunk. Ammoniteszek és konodonták segítenek nagyjából megvonni a határt, és itt a Triász-Jura határon is találtunk egy negatív szénizotóp anomáliát. Mint kiderült, ebben viszonylag úttörők voltunk, ezt tényleg mostanában az elmúlt években sikerült kimutatni a mi csővári eredményeink mellett, Kanadából, Angliából, Grönlandról is hasonló szénizotóp anomáliákat írtak le, amely a Triász végi kihalással nagyjából egyidejű. Az a vulkáni széndioxid kibocsátás, amely ehhez a vulkáni provinciához köthető, mely hatalmas területű, nézzük csak meg az adatokat, a négyzetkilométer, illetve a kiömlött bazalt láva térfogatát illetően, ez minden kétséget kizárólag globális felmelegedést gerjesztett. Erre vannak független adataink is, most itt megint nehéz lenne belemennem a részletekbe, csak annyi, ez ösvénytani jellegű adat. A növények, amelyek széndioxidból fotoszintetizálnak szerves anyagot, légzésük során ugye a sztómákat használják ezeket a légző pórusokat a levélen, és a légző pórusok sűrűsége az természetesen összefüggésben van a légköri széndioxid koncentrációval. Ezt a sztóma sűrűséget, légző nyílás sűrűséget, ezt vizsgálni lehet az ősnénytani anyagon, fosszilis leveleken, és ezek alapján azt találták Grönlandból is, Skandináviából is, hogy a sztóma sűrűségből rekonstruálható egykori légköri széndioxid koncentráció látszólag több mint kétszeresére ugrott a Triász-Jura határon. Ez tehát valószínűleg globális felmelegedést sejtett. Bemutatnék még egy módszert, ami mostanában divatos és segíti a bioszféra történetéről való gondolkodásunkat. Ez pedig a légköri széndioxid modellezésének, illetve a szénkörforgás modellezésének a módszere. Itt azt látjuk, hogy a Közép-Atlanti magmás provinciához köthető vulkáni széndioxid kibocsátás milyen csúcsot ér el, és annak milyen időbeli lecsengése van, illetve ez hogyan tükröződhet abban a bizonyos szénizotóp összetételi görbében. És ez azt mutatja, hogy nem elég valószínűleg az észlelt szénizotóp változás az nem magyarázható teljesen a vulkáni emisszió hatásával, valószínűleg még valami másra is szükség van, és ez a más, ez a titkos tényező, amelyet igazából csak a 90-es évek közepén kezdtek beszélni, de azóta egyre többet beszélnek, ez pedig a metán felszabadulása a gázhidrát formájában tárolt rezervoárból a tengerfenéki üledékekben. Ez a metán, mindjárt mutatom, hogy hogyan csapdázódik, és ennek a jelentősége az, hogy a metán a széndioxidnál is sokkal hatékonyabb üvegházgáz, és ez elszabaduló üvegház hatáshoz vezethet, amely tényező lehet a kihalásban. Ez a metán, ez izotóposan úgy jellemezhető, hogy rendkívül negatív izotóp arányt mutat. Tehát ennek a rendkívül negatív metánnak a hozzáadása szükséges ahhoz, illetve ez jól leírja ez a modell, ha ezt a metán felszabadulást is bekeverjük a modellező egyenletünkbe, akkor valóban olyan negatív szénizotóp anomáliákat találunk, mint amit észlelünk is a rétegtani anyagban. Így néz ki tehát ez a bizonyos gázhidrát, egyszerű vízmolekulákból álló jég kristály szerkezet, amelynek a belsejében metán molekulák foglalnak helyet. Ez tehát tényleg jég formájában, nagyon keskeny hőmérsékleti és nyomás intervallumban stabil csak a tengerfenéken, és a tengerfenék felmelegedése során ez egyszerűen jég olvadásával a metán felszabadul, pórusokon keresztül távozik és a légkörbe kerül. Ez az érdekes kép azt mutatja, hogy ez a gázhidrát, ez egy olyan jég, ami jég, ez ténylegesen meggyújtható, ami ilyen halmazállapotú. Viszont ha felszabadul, és vitatott, de valószínűleg a földtörténet során a legtöbb földtörténeti időszakban jelentős gázhidrát készletek csapdázódtak a tengerfenék üledékökben, és ezek a felmelegedési események, amelyeket tehát a vulkanizmus gerjeszthet, ez instabillá tette ezt a gázhidrát készletet. Az instabilitás tengeralatti csúszamlásokat indukált, amely még hozzájárult a tengerfenék rétegek melegedéséhez és a metán felszabaduláshoz, és ez a metán, a légkörbe kerülő metán, amely egy darabig, mondom, rendkívül hatékony üvegházgáz, később széndioxiddel oxidálódik, és még mindig üvegházgáz marad, további felmelegedést gerjeszt. Most ez egy jó kis bonyolult ilyen folyamatábra. Itt most a közép-atlanti magmás provincia kitöréseivel, erupciójáról beszél konkrétan ez az ábra, és azt próbálja elmagyarázni, hogy ez hogyan, milyen áttételeken keresztül vezethet tengeri, illetve szárazföldi kihaláshoz. De azt hiszem, hogy a közép-atlanti magmás provinciát itt szabadon helyettesíthetjük bármelyik más nagy magmás provinciárhozval, például a Perm végén a szibériai trapbazalttal, vagy a Kréta végén a Dekkánnal, de akkor még mellékkel írjuk a Csíkszulub becsapódási eseményt is. Az áttételekből pedig csak ezt emelném ki, a globális felmelegedést, mégpedig azért emelném ki, mert az órámra nézve ugye közeledünk az előadás végéhez, és a végén szeretném összegezni mindazt, amit a földtörténeti múltból tanulunk, és azt hiszem, hogy a legfontosabb tanulság az az, hogy a globális felmelegedés, a múltban ható globális felmelegedés milyen fontos szerepet játszott. Ez a pozitív visszacsatolási kör, amit itt látunk, a gázhidrát felszabadulás, gázhidrát diszociáció és metán felszabadulás, ez egy olyan nagy ismeretlen, amely szerintem ma is itt lebeg a fejünk fele Damoklész kardként. Ugye most még nem értük el azt az állapotot, hogy a jelenlegi tengerfenéki, illetve az örökfagy permafrost területeken tárolt gázhidrát felszabadulás beinduljon, de ha az beindul, akkor egy pozitív visszacsatolással ez a már most észlelt felmelegedés könnyen egy spirálba torkolhat, aminek a végén még intenzívebbé váló kihalást találunk. Mielőtt még még egyszer a konklúziókra térnék, vagy összefoglalásra térnék, néhány dolgot hadd dobjak még be, csak azért, hogy legyen miről gondolkodnunk. Itt most nem annyira az esettanulmányokról beszélnék, hanem arról, hogy tehát most paleontológus szemlélettel, ugye, miután összeraktuk globálisan a bioszféra történetét, az általunk egyenként kövekből kicsalogatott, kikalapált, kioldott, kiszitált, kiszapolt ősmaradványok alapján ezt a nagy egészet, amiből ezt a jelet látjuk, hogy hogyan változott a biodiverzitás mondjuk a fanerozoikum során. Ebből nem csak azt szűrhetjük le, hogy a kiolási események mikor voltak, hanem még néhány érdekes vonatkozás is van, amiről beszélni érdemes, mégpedig az, hogy mennyiben érintették ezek az események az evolúciót. Mennyiben más az a világ, ami minket körülvesz, csak azért, mert az evolúció nem egy folyamatos diadalmenet volt, hanem hullámvölgyek, bioszféra krízisek, kihalások tagolták. És itt erről a néhány dologról szeretnék beszélni. Felmerül az a kérdés, hogy kik az áldozatai és kik a túlélői ezeknek az eseményeknek. Egy pillanatra szeretnék arról beszélni, hogy a makroevolúció, ami alatt a nagyobb csoportok kialakulását és fejlődés történetét, tehát a fajszinten felüli evolúciót értjük, ebben milyen szerepet játszanak a kialási események, hogyan befolyásolták egyes fontos csoportok fejlődés történetét, és mik azok az úgynevezett evolúciós faunák. Ezzel az utolsóval kezdeném, ugye ez a Sepkoszki féle görbe, amiről már a legelején beszéltem. Ha erre visszatérhetek egy pillanatra, akkor megint csak Jack Sepkoszkinak egy tanulmányát mutatom be. Ő azt vette észre, hogy ha ezt az általános trendet, amit ismertettem az elején, részekre bontjuk, vannak olyan csoportok, amelyek nagyon hasonló fejlődéstörténettel rendelkeznek. És ezek a csoportok, ezt három névvel illette, kambriumi, paleozós és modern evolúciós fauna, sárga, zöld, kék, ez a lila, ez a bizonytalan besorolásúak. Az egyikre kambrium, mint a nevéből is kitalálható kambriumi csúcspont jellemző. Van egy sereg tengeri ősmaradvány, amely paleozoikumban élte virágkorát, és aztán vannak ezek a modernek, amelyek paleozoikumban még viszonylag alárendelt szerepet játszottak, de aztán átvették az uralmat. Hogyha ezre a görbére rátekintünk, akkor megint csak azt látjuk, hogy a permvégi esemény milyen alapvető mértékben befolyásolta az evolúciót. Tehát ez a korábban virágzó nem csak egy csoport, hanem egy csoport, hanem csoportok együttese, ez az egész, amit Sepkoszki paleozós evolúciós faunának nevezett, ez az egész akkora krízist szenvedett el, hogy utána már sohasem nyerte vissza a dominanciáját. Viszont ez, ha úgy tetszik, terelte új utakra az evolúciót, és nyitotta meg a modern evolúciós fauna előtt a teret és lehetőséget, amely átvette az uralmat a tengerekben. Azt a kérdést tehetjük fel, hogy a kihalásokkor vajon az áldozatok sorsát az pecsételte meg, hogy rossz génekkel rendelkeztek, úgymond, azaz darwini evolúciós értelemben nem voltak elég rátermettek, és kiszorították őket a fejlettebb csoportok, vagy valamelyes alkalmazkodásbani előnnyel rendelkező csoportok, vagy pedig egyszerűen csak balszerencsések voltak. És a választ persze ebből még így mondjuk nem lehetne kitalálni, de hogyha az illusztrációra nézzünk, ott vannak a dinók, akiket a két a végén, ha úgy tetszik, hatalmas balszerencseért, tehát nem a legtöbbek vélekedése szerint, persze nem osztja ezt mindenki, a nagy kihalási események, ezek a bioszféra bluesok, ezek nem feltétlenül olyan csoportokat tettek áldozatukká, amelyek azt úgymond megérdemelték, mert valamiért alacsonyabb rendűek, kevésbé alkalmazkodó képesek lettek volna, hanem egyszerűen a hirtelen környezeti változások megváltoztatták a játékszabályokat, és olyan korábban virágzó csoportok tűntek el, amelyek nem tudtak egyik hirtelen alkalmazkodni olyan körülmények, olyan változásokhoz, amelyek korábban ugye nem megjósolhatatlanok voltak, és ezért evolúciósan nem voltak erre felkészülve, illetve nem voltak elég alkalmazkodóképesek az új játékszabályok szerint. Zátonyokra visszahivatkoznék még egyszer, mint rendkívül érzékeny csoportra. Látjuk, hogy mind az öt nagy kihalási esemény alaposan megviselte őket, és nem csak ezek a feketével jelzett úgynevezett zátony hézagok szembeötlők, hanem az is, hogy a zátony összetevők is, tehát azok a csoportok, melyek zátonyépítő csoportok is változtak a föltörténet során, és ennek is a tömeges kiolások nevezhetők meg a legfőbb okaiként. Ugye, kimegyünk most az előadás után, és körülvesznek minket mindenféle rovarok a Dunaparton, annak pedig megint csak az az oka, megint csak köze van a tömeges kiolásokhoz. Ugye, köztudomású, hogy ma a rovarok alkotják a legalaggazdagabb, legdiverzebb csoportot az állatvilágban, és ezt erre egy jó magyarázat az, hogy a permvégi kiolás óta, illetve már a permvégi kiolás sem érintett néhány csoportot, amelyek a paleozoikumban gyökereznek. Néhány ugye akkor valóban úgymond bedobta a törülközőt, de a ma legnagyobb alaggazdagságú csoportok szinte töretlen diverzitás fejlődést produkáltak a már a paleozoikum vége óta. Ennyit szerettem volna elmondani a kiolásokról régen, és azt gondolom, hogy úgy közbe-közbe utaltam arra, hogy mi az üzenet arra, hogy van-e ma kihalás, lesz-e még kihalás. Azt gondolom, hogy néhány eset tanulmánnyal és a bioszféra történetét leíró görbék, diverzitási görbék ismertetésével bemutattam azt az öt nagy és néhány kisebb eseményt, amelyet ismerünk. És amelyekről azt mondhatjuk, hogy természetes okokból drasztikusan lecsökkent az élővilág sokfélesége. Az okok vitatottak, és felsoroltam ezeket a gyanúsítottakat a detektív történetbe, anélkül, hogy igazán állást foglaltam volna, bár talán burkoltan néhányszor megtettem. Ugyanis amit fontosnak érzek, az a párhuzam, hogy mindig környezetváltozás volt, és ennyiben nagyon hasonlítanak a múltbeli krízisek ahhoz, a veszélyhez, ami most fenyeget minket, hogy az emberi beavatkozás, a mi általunk elindított üvegházgáz kibocsátás, klímaváltozás, és még egy sereg más, amiről nem ejtettem szót, az élőhelyek feldarabolódása, stb. Ez jó eséllyel azt mutatja, hogy ma is egy krízis elején járunk. Ebben a kihalásban pedig a kihalás nem azt fogja túlélni, aki úgy általában darwini értelemben rátermettebb, jobban alkalmazkodott, hanem most megint a játékszabályok megváltozásának az idejét éljük, és a bal szerencsés csoportok lesznek az áldozatok között, és megint attól félek, vagy tartok, hogy előre nem látható módon fogjuk befolyásolni, vagy ez a kihalás is előre nem látható módon befolyásolja az evolúció menetét, ezért tehát az, hogy mi milyen földet és milyen bioszférát adunk örökül a utánunk jövő generációknak, ez nem megjósolható, de annyi biztos, hogy egészen más lesz, mint a mai volt. Kérdés az, hogy ezt akarjuk-e, elfogadjuk-e, mit akarunk tenni ez ellen. Köszönöm szépen a figyelmet!
Valakinek kérdése, hozzászólása van, amit elhangzott?
Én lehet, hogy csak nem figyeltem elég ide, hogy is van ezeknek a gázhidrének a keletkezésre.
Nem, eléggé figyeltél, én nem mondtam eléggé, vagy nem mentem ennek a részleteibe. A baktériumok hozzák létre azt a metánt, amely csapdázódik a tengeri üledékekben ebben a jégbe fagyott gázhidrát formában, illetve hasonlóképpen a permafrostban is. És ennek a nagysága, ennek a gázhidrát készletnek a nagysága az nem pontosan ismert, de tudjuk, hogy van. Most már több tengerfenék kutató fúrás megfúrt olyan területeket, ahonnan felszínre hozták ezeket, illetve mutattam egy képet is, az is egy mélytengeri fúrás fúró magjából származó példány volt, vagy a minta volt, ahol ezek a fehér csíkok a gázhidrát telepek voltak. Ezt egyébként, mint energiahordozó is kutatják, ugye a metán nyilván, mint szénhidrogén fontos szerepet játszhatna, ha ebből gazdaságos módon kinyerhető energiát tudnánk felszabadítani, tehát energetikai oldalról is kutatják, de ami szerintem még fontosabb, az ennek a tudomásul vétele, illetve jobb megismerése, hogy milyen klímaváltozási veszélyt rejt magával, vagy hoz magával az, hogyha a tenger mély rétegeinek felmelegedése olyan állapotokat teremt, amikor ez a, mondom, csak szűk hőmérséklet és nyomástartományban stabil gázhidrát felszabadulhat. Most, hogy ez hol van, hol nincs, nyilván a produktivitása, tehát hogy hol van, annak produktivitási okai vannak. Nagyon hiányosan ismert ennek a földrajzi elterjedése egyébként, mondom, mivel a fúrásból csak néhány helyről ismerjük, de a becsült mennyisége, most nem tudok fejből adatokat mondani, hogy hány gigatonna, meg hány a hányadikon gigatonna, de olyan mennyiségről van szó, ami ezekből az izotópos modellszámításokból, a szénizotópos modellszámításokból is láthatóan komoly számottevő és figyelembe vehendő éghajlat alakító tényező.
Milyen hideg kellene a tárolásra?
Azt gondolják, hogy ilyen néhány, tehát ilyen mondjuk 5-6 fokos hőmérséklet különbség a tengeri mélyáronásokban, az már átrendezi a dolgot annyira, hogy ez így beindul. Tehát most ugye arról beszélünk, hogy mondjuk egy fokos melegedés egy 100 év alatt, tehát az még nem olyan sok.
Ilyen volt még egy előadás, és pont erről, és valami olyasmit hoztak ki, hogy ez a szén-dioxid koncentrációk a növekedés az elmúlt 100 évben olyan magas, mint az előtte, nem tudom, az egész emberi civilizáció alatt van, ilyes mondatot mondok.
Igen, de amire ki akarok ugadni, csak nem tudom hozzá a háttéradatot, az, hogy ez hogy hasonlítható össze, az például ezekből a nagymagmás provinciák vulkanizmusából a légkörbe kerülő széndioxid koncentráció növelő hatásával. Mert ugye azt gondoljuk, hogy az vezérelte a kezdeti globális felmelegedést ezekben az időszakokban, és akkor amikor már ettől, hogy átrendeződnek a mélytengeri áramlások, erről is sokat lehet hallani mostanában, én nem tértem ki erre, hogy ugye az egész földi klíma, a földi éghajlatot, nem a légkörzést nagy mértékben a vízkörzés, az óceáni vízkörzés szabályozza, és ennek az átrendeződése, ugye, amit ugye hallani a golfállamot leállásának már a katasztrófa filmes változatairól is, de ez valószínűleg tényleg egy teljesen reális lehetőség, és erre mutatnak adatok, hogy ez a földtörténeti múltban is, tehát a pleisztocénban is többször bekövetkezhetett. De hogy ezt most meg lehetne jósolni, hogy ez 20 év múlva lesz, azt nem hiszem. De ha az átrendeződik, ugyanúgy a mélytengeri áramlások is át tudnak rendeződni, és akkor már könnyen elképzelhető, akár csak néhány fokos globális felszíni hőmérséklet átlagváltozásnál, az, hogy mélytengeráramlások úgy módosuljanak, hogy ott már ilyen 5-6 fokos plusz különbség alakuljon ki, akkor meg mondom, ez egy pozitív visszacsatolási spirálba torkolhat. Na most ez egy kicsit ilyen katasztrófa szenárióként hallatszik, vagy hallható, vagy gondolhatjátok, de azt gondolom, hogy egyre több olyan adat van a földtörténetben, amely arra mutat, hogy ez ténylegesen lejátszódó folyamat lehetett.
Én még egyszer láttam egy olyan görbét, most lehet, hogy rosszul emlékszem, hogy ott egy kicsit a kialásokat inkább a héten hőmérséklet csökkenésre magyarázták.
Ez mindig fölmerül, és ugye itt a becsapódás utáni impact télként említettem is, de van, aki a vulkanizmusnál is beszél arról, illetve azon a bonyolult és fél perc alatt emészthetetlen folyamatábrán is felmerült az, hogy a vulkáni gázgőz emissziónak egészen rövid távon, tehát mondjuk hónapos idős léptékben klímarontó, vagy szóval lehűlést előidőző hatása lehet. Ugye ezt is sokkal kisebb léptékben, de mai adatokból ismerjük, ugye a Mount Pinatubo kitörése után a földi átlaghőmérséklet érezhetően, tehát mérhetően csökkent, és egy-két évig tized fokokkal, de kimutathatóan kisebb volt a erupció során magas légkörbe került por napfény szűrő, tehát az inszoláció csökkentő hatása miatt. És azt gondolják, hogy ez, tehát hogyha ezek a trabbazalt kitörések időben annyira koncentrált eruptív szakaszokkal jellemezhetők, akkor lehet, hogy ezeknek is volt ilyen hatása rövid távon. Ez sajnos még nehezebb dokumentálni, pont amiatt, amire a legelején utaltam, hogy egyszerűen a rétegtani felbontásunk olyan, hogy ezt nem tudjuk. Az ilyen hónapos, egy-két éves dolgokat nem tudjuk szétfésülni, mert örülünk, ha 10.000-100.000 éves dolgokat meg tudunk különböztetni.
Aztán kérdezem, hogy itt a Deccan féle trabbazatnál, mik az időjétel valóban, amik ez a trabbazat képződött
meg? Hát nem mondtam, de pedig kellett volna mondom, azt mondtam, hogy rövid, de hogy mit jelent a rövid. Általában azt szokták gondolni, illetve ugye ez elsősorban radioaktív koradatokkal, radioizotópos koradatokkal tudjuk dokumentálni, hogy egy adott vulkáni terület vulkanitjai a nagy, több száz méter vastagságú, vagy több kilométer vastagságú lávasorozat alja teteje között van-e különbség. Most sajnos itt figyelembe kell venni a radioizotópos mérések hiba határát, ami általában mondjuk, hogyha ilyen több tíz vagy több száz millió évre visszamész, akkor az a körülbelül 1%-os pontosság, amit el tudunk érni, az már annyi, hogy nem tudjuk pontosabban megmondani, mint hogy jó eséllyel ezek néhány százezer éven belüli, vagy legfeljebb egy millió éven belüli fő vulkáni erupciós maximummal jellemezhető dolgok voltak. Jelenleg ennél nem tudjuk pontosabban. De azt hiszem, hogy ez a 1-200 000 éves nagyon intenzív vulkanizmus, ez talán jó becslés az időbeli elterjedésre. Visszanézünk 65 millió évvel ezelőttre, és szeretnénk azt az utolsó pár százezer évet nagyon pontosan látni, de nem tudjuk, mert a radioizotópos korolás felbontása, illetve hibahatár olyan, hogy ezt nem teszi lehetővé, de ebből az izotópos, hogy csúnyán mondjam, proxy jelből azt látjuk, hogy előbb kezdődött a Deccan vulkanizmus, és előbb érte el a maximumát, mint az igazi krétavégi esemény. Tehát a becsapódás az ugye tényleg egy pillanatszerű valami volt, ez meg ott már elkezdte megdolgozni a földi környezetet már pár százezer évvel korábban, aminek lehetett már biotikus hatása, illetve gondolom, hogy volt biotikus hatása. Most a dino kihalás időbeli lefolyását tesszük föl kérdésnek, akkor meg ugye a kérdés megválaszolását komplikálja ez a bizonyos Signor-Lips effektus, amiről most nem akarok sokat mondani, csak annyit, hogy az ősmenővi rekordot nem tudjuk úgy szó szerint olvasni, hogy azt várnánk, hogy a ténylegesen a kréta utolsó napján kihalt dinónak megtaláljuk a csontját a kréta legfiatalabb rétegében, mert ahhoz túl nagy szerencse kéne, akkor a mázlink nincsen. Tehát ahhoz túl ritkák voltak, és túl kevés üledék áll rendelkezésünkre, és túl esetleges és véletlenszerű, hogy valamit megtaláljunk egy olyan rétegben, amiről tudjuk, hogy akkor képződött, pedig amikor ennek a jószágnak élnie kellett.
Marci. Én azt szeretném kérdezni, hogyha nem tudjuk eldönteni, hogy jelenleg történik-e ilyen nagy környezetváltozás, akkor pusztán a fajdiverzitás alapján azt meg lehet becsülni, hogy van-e most kihalás?
Igen, ez az, ahol levágtam az előadásomat tulajdonképpen, hogy beleférjek az egy órába, mert tényleg joggal vetett fel, hogy nem sokat beszéltem arról, hogy mi van ma. Tehát a ma folyó kihalás, amit ugye visszavezethetünk az ember színrelépéséig, illetve attól kezdve, mi minden halt ki, akkor ami először eszébe jut az embernek, az a nagytestű emlős fauna minden kontinensen, amit egyszerűen kivadáztak az őseink, illetve sokáig vitatkoztak arról, hogy az őseink vadázták-e ki, vagy pedig az utolsó jégkorszak, illetve az utolsó eljegesedés végével bekövetkezett klímaváltozás tette be nekik a kaput. Ugye ezen még mindig vitatkoznak, de azt gondolom, hogy egyre meggyőzőbb azok az adatok, amelyek azt igazolják, hogy itt tényleg kivadászás okozta pusztulásról van szó, tehát már a Homo sapiens mikor technológia elég fejlett volt ahhoz, hogy több zsákmányt ejtsen, annál, mint amíg a biológiai egyensúly fenntartható volt. Onnantól kezdve elsőnek a nagy testi emlősök tűntek el, mert ugye azt volt legjobb vadászni. Tehát ez most még nem az, ez már a kihalás, ez már az ember okozta kihalás, de még nem a klímaváltozáshoz köthető kihalás. Akkor van egy másik fontos aspektusa a jelenlegi bioszféra blúznak, hogy úgy mondjam, az pedig az élőhely fragmentáció, feldarabolódás, élőhelyek eltűnése, tehát az, ahogy a mai vagy a modern társadalmak urbanizálódnak és hódítják el az élővilág elől az életteret, illetve darabolják fel, beavatkozva tulajdonképpen az élővilág ökológiai kapcsolatrendszerébe. Ez még mindig nem a klíma vezérelt kihalás. Amire én akartam itt felhívni a figyelmet, az, hogy a klíma vezérelt kihalás lesz a harmadik nagy hullám, és hogyha az bekövetkezik, tehát hogyha ezt az szellemet kiengedjük a palackból, akkor lesz az igazán nagy baj, mert szerintem ez, tehát ebből a Homo sapiens, mint eredményes vadász, tehát ez úgy rokonítható, ez még majdnem beilleszthető egy biológiai keretbe, egy ökológiai kapcsolatrendszerbe, ahol mondjuk egy bevándorló, ragadozó átrendezi egy szigetnek a faunáját. A élőhely feldarabolódás, azt is láthatjuk, illetve ismert ez a élőhely diverzitás, vagy fajszám, area, effektus, meghatározott nagyságú terület, meghatározott számú faj tud eltartani, és ennek a csökkenése kihaláshoz vezethez. Ez az a másik dolog. De ami igazán nagy volt szerintem a földtörténeti módban is, az ez a klímavezére a dolog, és ennek vagyunk most szerintem az elején. Tehát, hogy ennek a hatására pusztulnának most ki állatok, ezt még szerintem nem tudjuk igazán mérni. Amit tudunk mérni az, hogy az Amazonas esőerdőt írtják Amazoniába, és amiatt az a rovarfaj, ami csak az egy meghatározott fafajnak a koronájába él, és még esetleg le se írtuk, az eltűnik, mielőtt egy biológus eljutott volna a dzsungelbe odáig. De mondom, ennél szerintem a jövőben fontosabb lesz ezzel a kérdéskörrel foglalkozni, hogy ez az igazán globális klímaváltozás milyen fajpusztulási hullámot fog indukálni. Na most akkor becsempésztem azt a részét az előadásnak, amit kivágtam. Köszönöm szépen a figyelmet!
Eper. Első Pesti Egyetemi Rádió.
Elhangzott Bioszféra Blues, kihalások régen is ma. Pálffy József előadását közvetítettük az ELTE TTK-ról. Az előadás az Őslénytani Tanszék Handkent körének szervezésében hangzott el 2005. május 2-án.